Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy ember, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, egy 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghattak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Kedves testvéreim, ebben a mai igényben János apostol nagyon pontosan meghatározza a helyt, az időt és a körülményeket, amikor a kenyércsoda történt. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Mindez azért nagyon-nagyon fontos, mert bemutatja azt a hangulatot, ami körülvette Jézust a kenyércsoda alatt. És ez egy nagyon-nagyon felfokozott hangulat volt. Gondoljátok el, hogy Jézus ott Galileában, a genezáreti tónak a partján csodákat tesz. János apostol alapvetően nem egy nagy történet mesélő ember, nem arra koncentrál, hogy Jézus mit tett, sokkal inkább arra, hogy mit tanított. Itt se részletezi azt, hogy milyen csodákat tett Jézus, de gondoljátok el, hogy mekkora hatása lehetett, ha 5000 férfi, talán családtagjaikkal együtt, elindul és elkezdi követni Jézust. Micsoda felfordulás lehetett, valószínű azonnal jelentették ott a környéknek, a különböző vezetőinek, talán még Pilátushoz is eljutott a híre, hiszen ha 5000 férfi megindul abban az országban, ahol állandóak voltak a lázadások és a felkelések, akkor annak azért nagyon komoly hírértéke volt. És ezek az emberek teljesen fel vannak fokozva, hiszen várják nagyon a messiás visszajövetelét. És ezt a hangulatot még inkább felfokozza az a tény, amiről itt ír János, aminek talán mi észre se vesszük a lényegét, amikor ezt mondja: közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. A zsidóság számára a Páska az mindig a messiás várásnak az időszaka volt. Nagyon sok felkelés éppen akkor robbant ki. Csak egy konkrét példát hadd mondjak: 3 évvel később, amikor Jézust keresztre feszítik, azért tudták elvinni Jézust Pilátushoz, mert éppen a lázadás miatti félelemből Pilátus Jeruzsálemben tartózkodott. Egy nagyobb katonai egységgel megszállta a várost, mert tudta, hogy ilyenkor Páska ünnepén sokkal könnyebben robbannak ki zavargások. Most nem Jeruzsálemben történik mindez, hanem sokkal inkább fönn északon, egy 80-100 kilométerrel arrébb, a genezáreti tónak a partján, egy felfokozott hangulat van. Itt a Páska, a messiás várás ideje, itt van valaki, aki csodákat tesz, itt van valaki, aki elkezdi betölteni azokat a jeleket, amit a messiástól várunk. Valaminek itt történnie kell. És ezért mennek Jézus után. Elfeledkeznek élelemről, elfeledkeznek a napi munkáról, egyszerűen mennek Jézus után. És ez a pillanat, ez egy ideális pillanat lenne Jézus Krisztus számára, hogyha ő valóban földi uralmat akarna, hogy kirobbantson egy felkelést. Minden megvan hozzá. Az emberek ott vannak, tetrekészek, ennél sokkal kisebb jelekre is Jézus előtt és Jézus után elindultak már felkelések. Egyszerűen ott van bennük a vágy, hogy akár Jézust királlyá tegyék. Ilyen a messiás, ilyen kell nekünk, harsogja sok-sok ember, és egy ideális pillanat a hatalom megragadására. A Jézus Krisztus szupersztárnak a szerzői, akik most nem a dalt fogjátok hallani, csak a szöveget írták, azok nagyon-nagyon érezték ezt a helyzetet. Egy egészen különleges dalt írtak teljesen bibliai alapon az Elóta Simon számára. Most csak elmondom, de ha valaki ismeri, talán még Deák Bill Gyula hangján is hallja ezt az éneket. Benne van mindaz, ami ebben a történetben, a nép szívében ott van. Ezt énekli ez a Simon Jézusnak. Rád várnak több mint 50 000 a hangjuk árként zúg feléd, és jönnének 150 000, s te bármit kérnél, megtennél. Hát hadd, hogy fájdalmuk feltörjön, és korcsolj a gyűlöletből. Ez táplál, míg hatalnat felnős győzöl, így lesz majd otthonunk e föld, tiéd lesz hatalom, dicsőség, így lesz ez mindig és mindig, tiéd lesz hatalom és fenség már öröktől örökké mindig. Valóban ez volt az embereknek a szívébe is, bár hallottak hatalomról, dicsőségről, sok mindenről, és látszólag ezek nagyon jó dolgok, és Jézus is erről beszél, akár a mi atyánkban, de valami egészen más az, ami miatt Jézus jött. Mert amikor Jézus mindezt észreveszi, akkor nem hergeli tovább a tömeget, nem indul el Jeruzsálem felé, nem kiáltja ki Izraelnek a új messiási korszakát, hanem azt olvassuk, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagába. Felfokozott hangulat van a történet elején és végén, és nem félek talán kimondani egy kicsit csalódott Jézussal. Mi történik a két felfokozott hangulat között? Egy látszólag idilli esemény, ahol már nem annyira felfokozott a hangulat. Milyen szép, hogy János még azt is megjegyzi, hogy amikor leültek az emberek, ez egy füves terület volt, tehát nem egy sziklás hegyoldal. Szépen a füvön leülnek az emberek, és egy ilyen nagy pikniket képzelhetünk el. Bár éhesek az emberek, de annyira nem érződik a feszültség. De mégis ott van az emberek szívében, és az egész nem más, mint egy, amiről szól ez a kenyércsoda, ez egy hatalmas nagy tévedés. Egy tévedés a nép életében, és egy tévedés a tanítványok életében is. És miről szól ez a tévedés? Néhány nappal ezelőtt pénteken a Nagy Ifin beszélgettünk a fiatalokkal a félelmeikről. És az egyik fiatal nagyon őszintén azt mondta, amikor azt kérdeztem, mi az életében a hite szempontjából a legnagyobb félelem, hogy attól félek, hogy egyszer valamiért imádkozni fogok, és Isten nem adja meg, és csalódok benne. Egyszer már átélt egy hasonló dolgot, amikor vagy Isten nem úgy szólt, vagy ő nem értette, és úgy érezte, hogy csalódott az Istenben, és nem akarja ezt újra átélni. És akkor a következő példát mondtam a fiataloknak, hogy itt van a sarkon egy kisbolt, szorgosan dolgozik benne az István nevű kis tulajdonos, és mi van akkor, ha bemész ebbe a kisboltba, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, én Lada Szamarához szeretnék egy kuplungot. Valószínűleg nem fogsz kapni. És kijöhetsz onnan, és mondhatod, hogy micsoda bolt ez, de nem ő tehet róla, hogy nincs ilyen. Sokszor azért csalódunk az Istenben, mert olyan dolgokat kérünk tőle, amit ő soha nem ígért. Amiről soha nem mondta, hogy ő ezt szeretné adni nekünk. Itt van 5000 ember, meg a többiek, akik fel vannak fokozva, egy felfokozott hangulatban vannak, aztán csalódnak. Mert olyan dolgot vártak el a messiástól, amit ő soha nem ígért. Nagyon-nagyon szeretem Tóth Árpádnak a versét, az a címe, hogy Isten oltókése. Ez így kezdődik. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Mert Isten soha nem ígért sem pénzt, sem egészséget, sem sikert nekünk. És tudom, hogy fájdalmas lesz, amit mondani fogok. Sokszor az ember talán akkor csalódik Istenben, amikor valaki nem gyógyul meg, vagy valami nehézség nem múlik el az életében, de Isten ezt se ígérte nekünk. Senkinek nem ígérte meg, hogy hány évig fog érni, senkinek nem ígérte meg azt, hogy mennyi lesz a betegség, vagy az egészség az életében. Ő A gyerekeknek így fogalmaztam, bocsánat már, fiataloknak, fiatal felnőtteknek, ezzel a szóval, aminek az eredeti értelmét vegyétek, hogy Isten nagyon-nagyon együgyű. Egy ügy érdekli Istent. Nem azt akarja, hogy mi egészségesek legyünk, hosszú életűek, megkapjunk mindent, amit kérünk tőle, egy érdekli. Hogy örök üdvösségünk legyen, és ezért viszont mindent megtesz. Ha kell, fölhasználja ezeket a dolgokat is. Ha kell, lehez sikert ad, ha kell, éppen elveszi. Ha kell, lehez egészséget ad, ha kell, akkor éppen elveszi. Mert egy érdekli, hogyha itt a földön a szívünk utolsó dobban, rodát ne az örök kározat, hanem az örök üdvösség várjon ránk. És amíg az ember ezt nem veszi észre, és Jézusban pusztán a földi céljai megvalósítóit látja, addig mindig csalódni fog. Sok mindenről lehetne szólni, bár kaptam az elmúlt héten olyan biztatást kedves testvértől, hogy nagyon szereti az ige hirdetési, mert csak lehetnének kétszer-háromszor ilyen hosszúak, ígérem nem lesz. De erről hosszan lehetne beszélni, hogy mit nem ígér az Isten, csak nagyon röviden néhány kifejezést hagyd mondjak. Nem ígér sikerteológiát. Nem ígéri azt, hogy ha te keresztény leszel, akkor innentől kezdve a karriered, az anyagi életed, az egészséged, minden változik, még a szépséged is megújul. Ezt nem ígéri. Nem ígér földi uralmat. És nem ígéri azt, hogy itt a földön elhoz gazdagságot és egyéb dolgokat. Nem ígérte soha azt, hogy akár Heródes, akár Pilátus, a rómaiak, de akár a szovjet vagy az egykori náci íga alól felszabadít. Nem ez volt a célja. Jézus nem szabadította meg a népét Tiberius őrjöngő császártól, mert nem ezért jött. Nem felszabadítási teológiát hirdet, ami a 60-as években indult el Dél-Amerikába, amikor Jézusból egy baloldali, szocialista embert faragtak, aki azért jött, hogy a munkásosztály alsó rétegeit fölemelje, és megszüntesse a különböző társadalmi osztályok közti igazságtalanságot. Persze ezért is harcolni kell, de Jézus nem ezért jött. Egy valamiért jött, amit Luther zseniálisan így foglal össze, hogy bűntől, haláltól, ördög hatalmától megszabadítson minket. És ez a lényeg. És akkor, amikor Jézus kenyért ad az embereknek, kenyeret ad, akkor is ez lebeg a szem előtt. És azt szeretné, ha ezt látnák meg az ő követői. Most egy ilyen zárójeles gondolatként azért nagyon-nagyon röviden hadd szóljak erről, és ez egy külön ige hirdetés lehetne, hogy ne értsük félre Jézus viszonyát a kenyér kérdéshez, a mi egészségünkhöz, a mi életünkhöz. Jézus számára ez nagyon-nagyon fontos, és csak három dolgot hadd mondjak. Egyrészt fontos kell, hogy legyen a keresztény ember számára is. Mi nem mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mit adunk a gyerekünknek enni, hogy mibe öltözködik. Ez is egy fontos kérdés. Igen, fontos a mi számunkra. De nem csúszhat el az egyház abba a hibás gondolkodásba, hogy csak ezzel foglalkozik. Hogy az a lényeg, hogy mi az elesettekkel, a nyomorultakkal foglalkozzunk. Ugye erről már volt szó többször, meg aki ismeri a teológiát, jól tudja, hogy volt egy ilyen a kommunista rendszerben, amit diakóniai teológiának hívtak, hogy Jézusról lehetett beszélni, mint emberszeretőről, mint az elesetteken segítőről, de magát, azt, hogy ő messiás, hogy ő miért jött igazából, arról nem szólhattak az igehirdetések. Nagyon sok igehirdetés kötet, kommentár van ma is a polcomon, amit a 70-es, 80-as években adtak ki, és a szerzői elmondták nekem, hogy Laci, ezt a fejezetet, ezt a bekezdést nem én írtam, de beleírták, mert benne kellett lenni. Rádiós istentiszteleteknél megnézték előre a szöveget, ezt még szépen tett bele, mi a keresztény ember feladata a szocialista társadalomba, hogyan segítse az elesettet, hogyan küzdjön a kapitalista elnyomás ellen. Ezek mind-mind fontos dolgok lehetnek, de Jézus nem ezért jött. Nagyon fontos, igen, legyen a helyén a diakónia, a szociális szolgálat, és ez Jézus számára is lényeges. És honnan tudjuk, hogy Jézus számára lényeges? Onnan, hogyha megnézzük a kenyércsoda történetét egy másik bibliai könyvben, Márk evangéliumában, akkor ezt olvassuk. Azokban a napokban, amikor ismét nakott sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket, haza kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Vagyis benne van, hogy Jézus szánakozik, és az eredeti görög szóban az szerepel, hogy könyörületre indul, a szívébe megindul. És miért indul meg Jézus a szívében? Mert látja, hogy éhesek. És itt most nem lelki táplálékról van szó. Jézus sajnálja az éhes embereket. Szánakozik, ez egy nagyon szép szó, megindul a szívében, a lelkében. De nem ez a legfontosabb dolog, amiért jött. És amellett, hogy fontos Jézus számára a kenyérkérdés, és fontos a mi számunkra is, hadd mondjak még egy dolgot. A kenyérkérdés az egyben a mi hitünknek a mércéje is. Itt két példát hadd mondjak, az egyik Jakab apostolnak a levele, aki ezt mondja, ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Mit használ a nagy szánakozás a templomba, jaj, szegények, szegények, azt az utcán meg elmegyünk mellettük. Ez mutatja a hitünket is. A másik ugyanígy, hogy mennyire összefüggésben vannak az anyagi dolgok és a hitünk, erről a csütörtöki Biblia órán beszélgettünk, amikor előkerült Esdrás és Nehemiás könyve, és Nehemiás a történet végén, amikor már mindent megtettek, döbbenten látja, hogy a nép mennyire az Isten útján jár, és az egyik az éppen az, hogy szombaton is dolgoznak. És a beszélgetésben éppen felügyelő úr volt, mondta azt, hogy a zsidóság életében a szombatnap az pont erről is szólt. Hogy kész vagy-e elhinni, hogyha te szombaton nem dolgozol, nem kereskedsz, nem végzel üzleti tevékenységet, vagy bármi mást. A másik hat napon Isten akkor is kipótolja neked. Hogy azt gondolod, hogy neked még vasárnap is dolgozni kell, mert akkor tudsz majd megélni. Hányan vannak ma olyanok, akik talán éppen ezért nincsenek itt a templomban? Mert nem bíznak abba, hogy Isten kipótolja ezt az ő számukra, nem bíznak a gondviselő Istenbe, és inkább most is fontosabbnak tartják azt, hogy dolgozzanak. Az anyagiakhoz való viszony megmutatja a hitünket is. Ezért is fontos a kenyérhez való hozzáállásunk. De, és egy hasz húzzam alá, Jézus nem ezért jött elsősorban. Amikor arról szóltam, hogy Jézus szánakozik a sokasságon azért, mert éhesek és összeesnek az úton, akkor hadd olvassak föl Márk evangéliumából is egy részt, ez így szól. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, eddig ugyanaz, mint az előző, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való nyáj, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Jézus megszánja azt, aki fizikailag éhezik, de amikor azt látja, hogy előtte van egy nagy tömeg, akik elhagyatottak, akik pásztor vezetés nélkül, hadd mondjam így, Isten tolmácsolt igéje nélkül vannak, akkor nem enni ad nekik. És nem azt mondja, hogy gyertek újra Genezáreti tóból, veszek egy kis vizet, borrá változtatom, hogy jobb legyen a kedvetek, hanem elkezdi őket sok mindenre tanítani, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és Jézus sokkal inkább ezt a lelki éhséget jött betölteni. És Jézusnak gondja van nem csak a felhevült 5000 emberre, hanem a tanítványaira is. A történetben azt olvastuk, hogy közeledik a nagy sokasság, és Jézus odafordul ez a szegény Fülöphöz. Hát pekje volt, hogy ő állt Jézus mellett. Lehet, hogy akkor Jézus máshoz fordult volna. És azt kérdezi tőle, hogy nézd Fülöp, itt van ez az 5000 ember, mit kezdjünk velük? Ugye azt olvassuk, hogy Jézus ezt próbaként tette, mert ő tudta, mit fog azután csinálni. És képzeljük el Fülöpöt, hogy ott áll, és annyit tud kinyögni két dolgot, két ilyen földhöz ragadt dolgot, hogy hát uram, osztottam, szoroztam, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik. Valaki ki akarja számolni, hogy ez mennyi, akkor körülbelül a fizetésének a 6,5-szerese. Tehát a havi fizetésünket szorozzuk be olyan 6,5-en, körülbelül annyi volt a 200 dénár ára. Hát ez tényleg sok volt, ez nem volt zsebbe ott a tanítványoknál. Ha hazaszaladtak volna és eladták volna a házukat, akkor talán összejött volna ennyi. De szegény Fülöp ott áll, és azt mondja, hogy semmi. És úgy értem, még oda mutatnak erre a kisfiúra, hogy hát nála ott van egy kis kenyér meg hal, de hát ugye az is semmi. És most álljunk meg itt egy pillanatra, mert én ezt nagyon-nagyon emberinek tartom. Hogy mondjam, így ez furcsa lesz, hogy amit Fülöp mond, az elkeserítő és egyben majd csodálatos is lesz. Elkeserítő az, amiben mi is sokszor benne vagyunk, akár ezekben a percekben is, hogy Uram, hihetetlen és rettenetes az a veszedelem, az a nehézség, ami szembe jön velem. Akár 5000 embernek a képébe, akár egy betegség képébe, akár a gyász képébe, akár emberi kapcsolatokba, nem tudok vele mit kezdeni. Csak ha ránézek, megijedek attól, ami szembe jön. És ez nagyon-nagyon emberi. Ezt át tudja élni nagyon-nagyon sok ember. Olyan ez, mint amikor tényleg a falnak fut az ember. Ijesztő. Fülöp esztéliát, ezt a fajta nagyon emberi dolgot, hogy egyszerűen, Uram, nincs semmi. És én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetben jó, ha eljutunk idáig, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, nincs semmi. És nekem nem arról van szó, hogy most meg kell etetni valakit, és az nincs, hanem egyéb dolgokról van szó. Mondjak egy egyszerű példát. Ha megkérdeznénk itt a nyugdíjasokat, hogy mi az, ami a leginkább hiányzik a családtagjaik részéről, akkor azt mondanák, hogy az idő. És azok az emberek, akik pedig szeretnék akár meglátogatni, vagy többet lenni családtagjaikkal, azt mondják, hogy Uram, nem tudom, hiába akarom, nem tudom, özönlik felém, nem 5000 ember, hanem 500 probléma, feladat, jönni kell, menni kell, egyszerűen ott van bennem, de nem tudom. Vagy amikor, és tudom, a gyülekezetben egyre többen vannak olyanok, és egyre többeket ismerek meg, akik ápolnak, gondoznak, akár demenciával, betegséggel küzdő embert. Mennyire nehéz, mekkora teher tud ez lenni sokszor, és azt mondják nagyon sokszor talán, hogy Uram, már nem bírom tovább hordani. Borzasztó nehéz az a 24 órás odafigyelés. Vagy más rengeteg mindent feladatot lehetne mondani, most mindenki képzelje bele a saját életét. Olyan, mint amikor Fülöp azt mondja, hogy 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy mindenki kapjon valami keveset egyáltalán. Legalább annyit, hogy ne haljon éhen, amíg hazamegy. Nem, hogy jól lakjon. És Fülöpnek ez nagyon-nagyon elkeserítő. Valahol mégis abból a szempontból szép, hogy nem próbál emberileg valamit tenni, vagy okoskodni, vagy hibáztatni őket, hogy minek jöttek ide, miért nem gondoskodtak magukról, hanem eljut idáig, azt mondja, hogy egyszerűen ennyi. És mégis az egész valahol nagyon-nagyon elkeserítő, mert amikor Fülöp körbenéz, akkor látja az ugyanilyen tehetetlen tanítványtársait, az éhes tömeget, egy valakit nem lát. Azt a Jézust, aki ott áll mellette. Hányszor vagyunk mi is így, hogy látjuk a problémát, látjuk az elkeseredést, látjuk a megsértődő hozzátartozókat, sok-sok mindent látunk, csak egyet nem Jézust, aki ott áll. Aki csak arra vár, hogy megszólítsuk őt, és azt mondja nekünk, hogy neked tényleg nincs erőd. Te erre tényleg képtelen vagy, de én itt vagyok veled. Abban a helyzetben, pontosan abban a helyzetben, amiben benne vagy. És szegény Fülöp itt elbukik. Aztán néhány héttel, hónappal később nem materiális dolgokon bukik el, hanem szellemi kérdésekbe, amikor oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy mutasd meg nekünk az atyát. És a szegény Jézus megint a fejét fogja, és azt mondja, hogy Fülöp, drága testvérem, tanítványom, mennyi ideje veled vagyok? Még mindig nem érted, hogy aki engem lát, látja az atyát. Oké, hogy nem értetted, hogy kenyérnél ott vagyok melletted, de még mindig nem érted. Szegény Fülöp még mindig nem érti. Ahogy nem érti a többi tanítvány sem. De a nagy kérdés az az, hogy mi értjük-e? Hogy mi tudjuk-e azt, hogy ki van mellettünk? Az a Jézus Krisztus, aki néhány hét múlva a mi liturgiánk, vagy egyházi esztendőnk szerint ott a Golgotai kereszten tényleg mindent odaadott értünk. Azért, hogy valóban ördögtől, haláltól, mindentől megszabadítson minket. És azt mondja, hogy én veled vagyok. Ne sértődj meg, ha nem adom meg azt, amit szeretnél. De örülj annak, hogy én ott veled vagyok, abban a nehéz helyzetben, és nem hagylak el téged. Enyém vagy tehetetlenül, vagy gyengén, enyém vagy, ha dolgozol, vagy ha alszol, enyém vagy akkor is, ha elfeledkezel rólam, és akkor is, ha nem figyelsz rám. És mi történik? Amikor Jézus belép ebbe a szituációba, akkor nem csak egy kis keveset kap mindenki. Nem véletlen, hogy felsorolják, hogy hány kosárral szedtek még össze maradékot is. Egészen csodálatos az Istennek ez a túl áradó kegyelme, ami itt megjelenik. És számomra csodálatos és igazi igehirdetés az, ami Fülöppel történik. A szegény kétszer úgy szerepel az evangéliumokban, hogy hát eléggé elbukik, de amikor harmadszor megjelenik, az valami egészen más. Amikor a pünkösdi lélek kiárad Fülöpnek a szívébe, akkor már pontosan tudja, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. Akkor már le tudja írni Lukács az apostolok cselekedeteibe a következőket. Ugyanaz a Fülöp, aki eddig értetlen volt mindenféle téren, lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel, egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Mi történt? Fülöp megismerte Jézus segítségül, hívta őt nehéz helyzetekben, és ennek a Jézusnak a hatalmával és az erejével azok a falak és azok a támadások, amik itt le vannak írva, akár megszállottságtól kezdve bármi más, ezek leomlottak előtte. Mert ott volt vele a győztes Jézus. Az a győztes Jézus, aki hiszem, hogy velünk is ott lehet életünk minden helyzetében, minden örömében és minden bánatában. És ezt most vegyük nagyon-nagyon személyesen, lássuk ezt a falat magunk előtt, a saját életünk nyomorúságait, és ne csak azt lássuk, ne csak a többi tehetetlen testvért, aki ott mellettünk hümmög, vagy próbál valamit mondani, nem túl nagy meggyőződéssel, hanem lássuk meg, hogy ott van Jézus, és így lép be a mi életünkbe is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg, amikor olyanok vagyunk, mint Fülöp. Csak a karunkat tudjuk széttárni, és tehetetlenségünket tudjuk hangsúlyozni. Még akkor is, ha őszinte fájdalom van emiatt a szívünkben, vagy lelkiismeret furdalás, de mégiscsak tehetetlenek vagyunk. És köszönjük, ha olyan Fülöpök is lehetünk, aki pünkösd után már nem tanácstalankodott, nem tehetetlenkedett, hanem tudott lépni, tudott a te utadon járni. Tudott veled járni egy életen át. Isten tisztelet végén énekelni fogjuk, hogy velem vándorol utamon Jézus. Valóban így lesz-e. Valóban ott lesz-e mellettünk a következő héten, ott ül-e majd mellettünk az autóba, az iskolapadban, a családi asztalnál, betegádnál, gyászolók közelében. Velünk vándorol-e? És ez nem tőle függ, egyedül tőlünk. Hogy megkérjük-e, hogy mondjuk-e neki, hogy vándorolj velünk, Urunk, légy velünk, kísérj el minket bárhova, ahova te vezetsz bennünket. Amen.